Áldás békességet kívánok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti alkalmunkon szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szomjas lélekkel és szívvel várjuk, hogy mit hallunk ma este az Isten országából kizáró ok cím alatt. Figyeljünk és igyekezzünk, hogy mi nem maradjunk ki az Isten országából. Engedjük, hogy az Úr felszámolja a kizáró okot, ami miatt nem tudunk oda bejutni. Együttlétünk kezdetén a 294-es énekünket énekeljük, utána pedig majd a tanult énekünket zengedezzük el. A 294. dicséretet énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Testvérek, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az én Uram, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és fogadjunk egy igei köszöntőt is így a legelején. Szóljon ez most hozzánk Ézsaiás könyvéből. Ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték őt össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Imádkozzunk most együtt. Áldunk és dicsőítünk téged, Istenünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy hallhatunk még az énekből is arról, hogy van egy csodálatos országod. Ebben az országban fel van állítva egy trónus, és ott te uralkodsz, te vagy ott a király, és a te királyságod soha, örökké véget nem fog érni. Köszönjük, Istenünk, hogy igazságos királyunk vagy, szerető Istenünk vagy, irgalmad végtelen, lehet hozzád jönni mindazoknak az embereknek, akik elismerik, hogy egészen elveszettek vagyunk, teljesen bűnösök, rászorulunk a te bűnbocsátó kegyelmedre, nyomorultak is vagyunk a bűneink miatt. Mi így szeretnénk hozzád jönni ezen a mai estén is. Istenem, szeretném beismerni azt, hogy jó magam is sokszor olyan hajlamos vagyok rá, hogy magamat képzeljem egészen jónak, hogy magam jóságát dédelgessem, szeretgessem, hajlamos vagyok arra, hogy becsapjon a sátán, és azt gondoljam, hogy velem minden rendben van. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy ezt a becsapást leleplezed, hogy igéd által egészen másra világítasz rá, rávilágítasz elveszett állapotunkra, arra, hogy kiestünk a te kegyelmedből, már attól kezdve, hogy az ember kikerült az Éden kertjéből, egy elég nyomorult helyzetbe születtünk bele. És szükségünk van arra, hogy veled és a mennyei atyával egészen megbéküljünk. Szükségünk van bocsánatra, feloldozásra, bűneink eltörlésére. Szükségünk van arra, hogy ezzel a mi vak szemeinkkel végre látni kezdjük a saját bűneinket. Mert mi olyan könnyen meglátjuk, Istenünk, az embertársaink bűneit. Meglátjuk mi a mások bűneit, azt jó ki is tudjuk nagyítani, a magunkét pedig nem is látjuk, hanem egészen képesek vagyunk magunkat jónak, szentnek látni. Ilyen nyomorult emberek vagyunk mi. Bocsáss meg ezért nekünk, Istenünk. Ma világíts rá a te igéd által a helyes igazságokra. Úr Jézus, ma te állj itt középen meg közöttünk. Taníts bennünket, hogy jól értsük a lélek dolgait, és felismerjük, hogy hogyan lehet közeledni te hozzád. Bizony, Úr Jézus, van kizáró ok még a mennyből is. Bizony, nem lesz ott mindenki a mennyben, csak az lesz ott, aki kegyelemből hit által jön hozzád, aki magát egészen elveszettnek látja is, egészen azt érzi, hogy te tőled függ az örök élete. Az mind ott lehet. Aki pedig azt gondolja, hogy ő olyan jó, hogy automatikusan bekerülne a mennybe, magát csapja be. Pont emiatt saját magát zárhatja ki a te országodból. Könyörülj meg, Úr Jézus, rajtunk, ha ilyen hiába való gondolatok kerítettek be bennünket. Kérünk, lelked által szólj ma, ezen a mai estén közöttünk. Amen. Kedves testvérek, szóljon ma este is közöttünk egy példázat, az Úr Jézus példázata ez, Lukács evangéliuma 18-as részéből a 9-es versétől a 14-es verséig, tehát Lukács evangéliuma 18. fejezet, 9-es versétől a 14-es verséig olvasom Isten igéjét, A példázat címe a farizeus és a vámszedő. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét se akarta az égre felemelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Drága testvérek, kedves gyülekezet, valóban szóljon ma este hozzánk az Úr Jézus Krisztus. Ő beszéljen velünk, amikor erről a nehéz témáról kell elgondolkozzunk, hogy milyen is a mi lelkünk állapota. Ugye be volt harangozva már jó előre, hogy ezen a héten Isten országáról lesz szó, és valóban Isten országába lehet bekerülni sokféle embernek, bekerülhetnek Isten országába az elveszettek, a bűnösök, bekerülhetnek Isten országába a nyomorult emberek, a tékozlók bekerülhetnek, kerülhetnek Isten országába vak emberek, leprások, súlyos bűnösök, sokféle ember lehet ott Isten országába, de hadd mondjam el azt is nektek, hogy nem kerülhet be Isten országába mindenki. Jézus Krisztus soha nem beszélt arról, hogy a mennyország teljesen tele lesz emberekkel, és a pokolban legfeljebb az ördögök lesznek. Jézus soha nem mondta azt, hogy a pokolban csak üresség lesz, vagy csak démonok lesznek. Testvérek, beszél arról Jézus, hogy a pokolban lesznek emberek, akik a fogukat fogják kinyugba csikorgatni, és erről nem szeretnék most bármiféle rossz ízzel beszélni, vagy kár örömmel, úgy Isten engem is megintett, hogy semmiképpen nem lehet úgy beszélni elveszett, pokolba került emberekről, hogy az ember kár örvendezéssel legyen felettük. Nehogy ezt érezze közülünk is bárki. Testvérek, aki a pokolba kerül, annak egy rettenetes, soha meg nem változtatható állapota lesz. És a pokol nem csak azért lesz egy szörnyű állapot és hely, mert ott tüzek lesznek, olyan mardosó lángok lesznek, meg fogcsikorgatás lesz, mint egy horrorfilmbe. A pokol azért is rettenetes egy állapot lesz, mert ott egyáltalán már nem is lehet lesz Istennel találkozni. Ott nem lesz soha ima meghallgatás. A lehető legtávolabb lesz a pokolbeli elveszett lelkektől Isten. Egy borzasztó állapot a pokol, a kárhozat még inkább. Ott nem csak az embernek lesz rossz, ott az elveszett angyaloknak, a démonoknak is egy borzasztó állapotjuk lesz. Még azok is remegnek, reszketnek tőle, amikor Jézus egyszer kiűzte a démonokat, az ördögöket, ott abból a megszállott emberből, akiben légiónyi volt, hát gondoljátok el, azok kérték Jézus, hogy csak ne az alvilágba küldjél bennünket, mert ott nekik is rossz lenni. Inkább disznókba, vagy valahova, itt a földön, valami más helyre, csak ne az alvilágba. Mert tudták ők is jól azt, hogy az egy borzasztó állapot nekiek is. Hát Isten országa viszont egy csodálatos hely. Isten országa valóban egyrészt hely is, másrészt egy állapot is, de csodálatos. Éppen beszélgettünk Zoltán tiszteletes arról, hogy hát már maga az Édenkert, amit Isten megteremtett az ember részére, hogy ott azt művelje, hogy benne éljen, az is egy csodás hely volt. Egy tökéletes hely volt, minden rendben volt benne, Isten részéről legalábbis minden rendben volt. Az ember azonban nagyon sok mindent elrontott, engedetlenkedett, abból az édeni állapotból Ádám és Éva kiesett, aztán mi az ő utódai is, már távol vagyunk az Isten országától, de azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten országát elérhetővé tegye, hogy Isten országából visszakerülhessenek Isten szerettei, Isten megváltottai, hogy oda bekerülhessenek Isten választott gyermekei. Istennek tehát nagy tervei vannak, és azt szeretné, hogy az ő országa megteljen sok-sok üdvözült lélekkel. Különben beszél a Biblia arról egyik helyen, ott a Jelenések könyvében, hogy az ő országában lesz szinte egy megszámlálhatatlan sokaság. Tehát Isten országa nem egy üres hely lesz, nagyon sokan lesznek ott. Hát a történelem az egy hosszú korszak, főleg, hogyha egész számoljuk Ádámtól és Évától, a világ végezeteig egy nagyon hosszú korszak lesz. Sokan lesznek ott Isten országában, egy megszámlálhatatlan sokaság. A mai Isten tiszteletünkön szeretnék nektek beszélni kétféle emberről. Ugye hallottuk, hogy a egyik főszereplő a farizeus, a másik a vámszedő. Hát a farizeus egy olyan valaki volt, aki magát túl jónak gondolta, úgyhogy ő úgy érezte, nekem még arra sincs szükségem, hogy engem az Isten megváltson, hogy én rajtam az Isten segítsen, nekem még erre sincs szükségem. Én olyan jó ember vagyok, hogy én magamtól be tudok menni a mennyországba, hiszen Isten engem oda magától be fog engedni. Az én rendességemért, az én becsületességemért, és hát be kell lássuk, sokan vannak ma is ilyen így gondolkodó emberek, de ezért a felfogásért Isten még senkit nem fog beengedni az ő országába. És testvérek, van itt egy másik szereplő is megnevezve, akit így mond a Biblia, hogy a vámszedő, akit az akkori társadalom, a korabeli társadalom súlyosan megvetett. Érezték is ők ennek a terhét magukon. Ők tudták, hogy nagyon sok mindent elrontottunk. Úgy nézték őket, mint árulókat, hiszen behódoltak a rómaiaknak, ott szövetkeztek a rómaiakkal, nekiek is szedtek pénzt, meg aztán maguknak is, jó, bőven még talán többet maguknak, lássuk csak Zákeus példáját, aztán az emberek sokszor morogtak rájuk, hogy hát ezek minden zsírt lehúznak rólunk, ezek minden hájjal megkent emberek, ezek a vámszedők érezték a gyűlölet terhét magukon, és tudták, hogy ők nagyon sok mindent elrontottak. Legalábbis, ha valamelyiknek még volt egy szikrányi lelkiismerete, azok érezték a bűnterhét magukon. És úgy adta az Isten, hogy egy napon mind a kettő, egyik is, meg másik is, felment az Isten házába, elmentek a templomba imádkozni. Mind a kettő imádkozik, mind a kettő elmond valamit Istennek, de a két imádság között óriás a különbség. Az egyik imádság meghallgattatásra talált, a másik pedig elutasításra. A farizeus imáját Isten elutasítja, a vámszedő imáját Isten elfogadja. Nézzük hát a vámszedőt. Testvérek, ez a vámszedő, ez egy olyan ember volt, aki egészen magába szállt. Ennek az embernek fájt a bűn, ezt az embert szinte emésztette a lelkét, a bűnnek a terhe, ő azért akart templomba menni, hogy ott úgy imádkozzon, hogy hát ha a könyörülő Isten megbocsát nekem, hát ha lesz olyan kegyelmes az Isten, hogy nekem, aki teljesen, legalábbis a magam szemében, teljesen elveszett vagyok, hát ha nekem van egy morzsányi kegyelme, egy pici bűnbocsátó irgalma, olyan jó lenne, ha valahogy ki tudnék békülni az Istennel, bárcsak valahogy ez megtörténhetne. Ezért el is megyek, kipróbálom, vagy összejön, vagy nem, de fogok zörgetni a kegyelem ajtajánál, kopogtatni fogok Istennél, és addig akarok zörgetni, míg meg nem bocsát nekem. Így imádkozhatott ez az ember. Lelkére jellemző volt az, hogy ő egészen magába szállt. Nem nézegette, hogy ki van itt körülötte, jobbak vannak itt körülöttem, vagy rosszabbak, vagy mifélék vannak itt körülöttem, azt nézte, hogy nekem súlyos adósságom van az Istennel szemben. Sok mulasztásom, nagyon sok elrontott dolgom, nem tudom, mi lesz így velem, de de bajok vannak velem. Így nézett magára. Nézzük most a farizeust is, és foglalkozunk vele is. Ez a farizeus ott állt az Isten színe előtt a templomban, és szinte dicsekedett magával. És hogyan dicsekedett? Sorolta, hogy ő milyen kiváló ember, legalábbis így, ahogy körülnézett, a szeme megakadt egy másik emberen, valami vámszedőn, és azt látta ezen a vámszedőn, hogy hát ez aztán sokkal rosszabb, mint én. Hát ezt mindenki utálja. Példaképnek egyáltalán nem való, hát ez a vámszedő, Isten, hát hálát adott neked, hogy én egy jó ember vagyok. Hogy nem vagyok sem rabló, sem egy gyilkos, nem is vagyok parázna, és nem vagyok ilyen lám-lám, mint ez a vámszedő, ilyen se vagyok. Én egy egész rendes ember vagyok ehhez képest. Hát köszönöm Isten, hogy én ilyen lehetek. Szinte így mondhatnám, hogy köszönöm Isten, hogy én egy kiválasztott ember vagyok. Ki vagyok választva erre a teljes jóságra, erre a szent életre, olyan más vagyok, mint ő. Hát egy elég érdekes elgondolása lehetett ennek a farizeusnak. Csak hogy, ha megnézzük az Úr Jézus megállapítását, Jézus Krisztus azt mondja, ennek a farizeusnak az imáját Isten nem fogadta el. Nem fogadta el. Egyszerűen nem talált meghallgatásra, és hadd mondjam így, hogy ma este szeretnék azokhoz szólni, itt közöttünk, akik azt hiszik, hogy én elég jó vagyok, sőt lehet túl jó vagyok, ahhoz, hogy nekem szükségem lenne megváltásra, nem tudom ki milyen szívvel, lélekkel jött ide, de néha úgy hajlamosak vagyunk magunkat becsapni, hogy én egy jó ember vagyok, én rendes vagyok, legalábbis egy másikhoz képest az néha elkáromkodja magát, a másik az olyan cifrán beszél, vagy pedig sokkal istentelenebb, mint én, nem tud olyan szépen imádkozni, mint én, és hajlamosak vagyunk magunkat összeméregetni a nálunknál rosszabbakkal. Hát adja az Úr, hogy ma este úgy az Úr Jézus tükröt tartson eléd, elém, én elém is tükröt tartott, ahogy hosszasan készültem, és úgy beleástam, belevágytam magam ebbe az igének a mélységeibe. Hát bizony az Úr Jézus nekem is az életemben sok mindent megvilágított, hogy milyen nyomorúságaid vannak neked is, Attila. Testvérek, az Úr Jézus ma este beszélni akar velünk, és azt akarja, hogy mi ráébredjünk, hol tartunk. Jézus szeretne ebből az állapotból kihozni, nem szeretne téged ott tartani, ahol vagy, ha esetleg ide süllyedtél, vagy ilyen állapotban vagy, Jézus szeretne téged ebből kihozni. Odahaza is, amikor a gyülekezetben szolgálunk, mi magunk is szoktunk beszélni, szoktuk meghirdetni a megtérés szükségességét. Gyakran felhozzuk az emberek figyelmét arra, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Odahaza is szoktuk úgy kidobni az Úr Jézus hálóit az emberek közé, hogy nektek bűnösöknek jönni kell Jézushoz, és tudjátok, Isten megadja azt, hogy néha adódnak megtérések. Én nem dicsekedhetek százak megtérésével. Én nem mondhatom azt, hogy nálunk vannak tömeges megtérések, de Isten időről időre ad megtéréseket a gyülekezetünkben, és nem akarunk erről megfeledkezni. Nem akarjuk az éves programunkból kivenni a megtérés meghirdetését, mert szükségesnek tartjuk. Ha erről beszélt Keresztelő János, ha ezt hirdette Jézus Krisztus, mi is hirdetjük, hogy szükség néktek megtérni. És nem lehet más feladatom Szegeden sem, mint hogy elmondjam Jézus szavát itt is, ha valakinek esetleg téves elképzelései vannak önmagáról, szükség ebből az állapotból kijönni, megtérni az Úr Jézus Krisztushoz. Adja Isten, hogy erre rádöbbenjünk. Vannak ma is olyanok, akik nem érzik magukat bűnösnek. Ma is van ilyen embertípus. Sajnálatos egy dolog, hogyha sokan vannak olyanok, akik önmagukat olyannak ítélik, hogy én elég jó vagyok, vagy túl jó vagyok ahhoz, hogy szükségem lenne egyáltalán Isten bűnbocsátó kegyelmére. Ha valaki így gondolkozik, az ilyen ember túl jó ahhoz is, hogy egyáltalán a mennybe kerüljön. Mert Isten a jókat, az ilyen túl jókat nem tudja a mennybe segíteni. Egyszerűen Isten azt mondja, hogy más utam van nekem a mennyország felé, és ez a más út pedig a bűnösöknek szól. A bűnösök jöhetnek, akik elveszettek, azok mind jöjjenek Jézushoz, nézzenek fel rá, kérjék meg őt, térdeljenek le előtte, alázzák meg magukat előtte, és számukra van lehetőség a mennyországba jönni. Nevezzék néven a bűneiket, ahogy tette az a vámszedő is, a saját bűneit néven nevezte. Ha csak egy-néhány ember van ma itt, aki esetleg tévesen vagy ferdén gondolkozott magáról, adja Istenünk, hogy ma az ő szent lelke által magába szálljon, elgondolkozzon, tükröt kapjon most az Isten tökéletes törvényéből, és meglássa azt, hogy hogyan is lesz akkor az ő útja, ha esetleg tévesen gondolkozna. Ez a farizeus azt mondta, Isten, köszönöm neiket, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz vagy parázna. Amikor ő megnézte a vámszedőt maga mellett, úgy érezte, ehhez képest, hát én egy szent vagyok, sokkal jobb vagyok, de jó, hogy egy ilyen ember van itt mellettem. Önbizalma megnőtt, megnyugodott, most Isten itt lát egy igazi szentet bennem, nem a másikba, és engem biztos magához fog fogadni. Aztán, ha úgy tovább elgondolkozott, talán eszébe jutott az is, hogy ott az utcánkban is van egy parázna nő, odébb meg egy részeges férfi, ismerek a környéken egy rablógyilkost, hát ezekhez képest én mindegyikhez képest sokkal jobb vagyok. Úgy érezte, hogy egyszerűen Istennek ő meg fog felelni. Az ő magatartásával, az ő rendességével egészen meg fog felelni Istennek. Talán úgy is érezhette, Isten, adj hálát magadnak, hogy ilyen jó ember teremtettél, mint amilyen én vagyok. Hát milyen jó, hogy kigondoltál engemet. Hát legalább most van egy jó ember is itt a templomban. Nem csak bűnösök, hanem jó ember is van. Egy szóval így is mondhatnám, hogy nem hordott a föld a hátán még egy ilyen rendes embert, mint ez a farizeus. Különben a farizeusok úgy is gondolták, hogy nekik példaképnek kell lenni, Izrael országában ők úgy jártak a városba, olyan volt az öltözékük, hogy mindennek ott a helyén kellett lenni, nem csak a nyakkendőnek, hanem ott minden imaszín, a derekán, a kezén, homlokán, mindennek úgy helyén kellett lennie, és aztán nem csak így, hanem úgy a viselkedésükkel is. Ők szerettek avval kérkedni, hogy mi mindig időben imádkozunk, minden tizedet beadunk, többet is, mint kellene, mi aztán böjtölünk, lehet, hogy csak egyszer várná el egy héten a Szentírás, de mi böjtölünk egy héten kétszer is. Ha kell, túlzárba is esünk, mi mindent megteszünk, és ezt úgy az emberek elé úgy kirakták, hogy hadd lássák az emberek. Persze sok átlag ember ezt egyáltalán nem volt képes teljesíteni. És hát kivel mérte ő magát össze? A gyengébbekkel, az elesettekkel, a szerencsétlen, nyomorult, bűnös ember. Hát ahhoz képest tényleg nagyon rendesnek látszott szerint. Hát miért nem méri magát össze ez az ember Jézussal? Vagy valami ószövetségi, szent életű prófétával, Illéssel, aki az egész életét átadta Istennek, testestől, lelkestől az Úrnak szolgált. Vagy Elizeus. Úgy odaadta az életét Istennek, hogy ő aztán mindenestől az Úré volt. Hát miért nem hasonlítgatja össze magát ilyenekkel? És ha itt vagy ezen az Isten tiszteleten, úgy gondolod, hogy én aztán jó ember vagyok, nem azt kell elnézni, hogy ki a rossz. Testvér, ne azt nézd, hogy melletted ki a rosszabb. Ne hozzá méregesd magad, mert akkor az úgy nem lesz jó. Inkább nézd azt, hogy voltak nekünk hitvalló őseink, voltak olyan kiváló lelkipásztor elődök, voltak nagyszerű reformátoraink, kiváló apostolok, akiknek az életére felfele kell nézni, aztán amikor felnézünk, akkor azt látjuk, hogy Isten, hát hol állok én ezekhez képest? Talán ha ilyeneket nézegetnél, ha ilyenekhez méregetnéd az életed, akkor lehet, hogy úgy megdöbbennél, Isten, valahogy jó lenne közelebb kerülni hozzájuk, és jó is tennéd, hogyha igyekeznél hozzájuk közelebb kerülni, sőt, mondok neked többet, neked ezeket a legszentebb embereket messze túl kell, hogy szárnyaljad. Tudod miért? Sokkal szentebbnek kell, hogy legyél, mert ha te a jó tetteid által szeretnél bekerülni a mennyországba, akkor neked igazán szentnek kell lenni. Olyan szentnek, hogy egy parancsolatot soha át ne hágjál, mindent betartsál, kivétel nélkül, születésedtől halálodig egy parancsolatot át ne hágjál, mert ha át fogsz hágni, akkor már a tetteid által, a jóságod által már nem kerülhetsz a mennybe. Figyelj csak oda, Isten törvényére. Isten tökéletes törvénye elvárja, hogyha te jóságod alapján, jó tetteid alapján szeretnél bekerülni a mennyországba, minden, de mindent be kell tartsál. Most itt nincs idő arra, hogy felsoroljam az összes parancsolatot, de hadd mondjak egy egészen egyszerű parancsolatot nektek a Bibliából, amelyik így hangzik. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből, és szeresd a te felebarátodat, mint magadat. Hát, hogyha szeretnéd elérni ezt a lécet, akkor itt van egy mérce előtted. Na, ezt tartsad meg. És legyünk őszinték, tehát ne gondoljunk most bele ebbe a törvénybe felszínesen, hanem ezt a törvényt úgy most mélyen gondold át. Tudod te Istent szeretni? Úgy teljesen lelkestől, testestől, minden erődből, minden percen, reggeltől estig fog ez neked menni. Minden embertársad kivétel nélkül, a románt is, a tautot, a zsidót, a mindenféle nációkat, a kisebbségieket. Tudsz te igazán mindenfele barátot szeretni? Azt hiszem, hogyha így áll elénk Isten törvénye, akkor már valamit kezdünk sejteni, hogy vannak itt nekünk hiányosságaink is. Nincs itt velünk minden egészen rendben. Jézus Krisztus erre szeretne ma este rávilágítani életünkre nézve. Lehet, hogy végül elismered, hogy hát én tökéletesen nem tudom Isten törvényét betartani, de azért elég jó vagyok. Másokhoz képest azért elég jó vagyok. Hát ebbe se hitegesd magad, hogy elég jó vagyok, mert te sokkal végtelenül rosszabb vagy, mint amilyennek Isten szeretne téged látni. Isten az embert tökéletesnek, jónak teremtette, és ma sincs más elvárás az ember felé. Elvárja Isten ma is, hogy ha valaki a jó tettei alapján szeretne megigazolni, akkor legyen is tökéletes szent. Legyetek tökéletesek, mint a ti atyátok is tökéletes. Ez bibliai elvárás. Hát ezt akkor meg kell tegyed teljesen és 100%-ba. Akkor a tetteid alapján bejuthatsz a mennyeknek országába. Ha valaki így gondolkozik közöttünk, súlyos tévedésben van. El kell, hogy mondjam. Ha valaki magát ítéli jónak, ha egymással hasonlítgatja össze saját életét, vagy másokkal, akkor nem vagyunk valami bölcsek. És erre figyelmeztet bennünket Pál apostol is. Néhányan túl jónak tartják magukat ahhoz, hogy Isten kegyelméből megigazulhassanak. Úgy gondolják, nekem a kegyelemre nincsen szükségem, én annál rendesebb vagyok. Legyen kegyelme annak, aki egy utolsó bűnös, az esdekeljen kegyelemért. Én rendes ember vagyok. Ez a farizeus azt mondta, én bőjtölök kétszer egy héten, tizedet is adok mindenből. Jézusnak viszont válasza volt erre a féle farizeusi elgondolásra. Azt mondta az Úr Jézus, jaj néktek farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat se elhagyni. Nem mondta Jézus azt, hogy hagyjátok el a tizedet, meg a többi bőjtölést. Azokat tartsátok csak meg, legyetek jó példák, de közben legyetek kedvesek az özvegyekkel, látogassátok meg a beteget, az árvát karoljátok fel. Ha valakit becsaptak, álljatok ki az igazukért, mentsétek meg a rabszolgákat, a bajokat, mindent tegyetek meg, amit csak megtehettek. Ne gondoljátok, hogy a farizeusok ezekkel törődtek. Azok a farizeusok özvegyek látogatásával nem törődtek, sőt, ha tehették, ügyesen a város szélén, ahol már kevesebben jártak templomba, meg kevesebben figyeltek ilyesmire, a város szélén egyik-másik özvegyasszony kiforgatták a házukból, átverték őket, úgy rendezték, hogy becsapják őket. árvákat becsaptak. Nem voltak ők valami kedves emberek. És itt jut eszembe egy olyan bibliai igerész az Ószövetségből, Hóseás könyvéből, a 7-es részében, talán 7-es rész, 8-as versében, hogy Isten egy példabeszélet mond a régi izraeli népnek, azt mondja, hogy olyanok vagytok ti, Efraim, mint a félig jól megsült sütemény. Van olyan sütemény, amelyiknek a fele oldala szépen, ropogósan megsült, olyan szépen néz ki, egészen késznek látszik, fogyaszthatónak, ha megfordítjuk, mondja a bibliai példa, a másik oldala pedig egészen nyers, egészen hasznavehetetlen, semmire se jó. Azt mondja az Isten, hogy ilyenek vagytok ti is. Ha ilyen elképzeléseitek van magatokról, hogy én egészen jó vagyok, Isten azt mondja, a farizeusi elgondolás arról szól, hogy az ember az arcának a szebbik részét úgy kiteszi a kirakatba, lámlán én vagyok a jó imádkozó, én vagyok a rendes templomba járó, az adakozó, én konfirmáltam, méghozzá nem is akármilyen gyülekezetbe, a püspöknél konfirmáltam, én rendesen adakozok, én jó gyülekezethez tartozok, ez a szebbik arcunk. De mi van, mikor hazamentsz? Otthon veszeksz a feleségeddel, haragot tartasz évek óta a szomszéddal. Ismertem egy olyan esetet a gyülekezetben, hogy valaki olyan haragot tartott, hogy mikor elvitték az öreg nagyapát a temetésre, és ott volt a sírnál már, és ott ment a temetési szertartásra, egy lelkész hirdette az igét, és hát olyan beteg volt már szegény nagyapa, hogy széken kellett ülnie ott a gyászában, 88 éves fejjel, és reszketett, meg teljesen össze volt törve, és akkor, mikor a lelkész a mi atyánk imádságán ott tartott, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, és úgy hangsúlyozta a lelkész, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, az öreg, aki szinte addig olyan félholtnak látszott, egyszer csak úgy kihúzta magát, ennek soha nem bocsátok meg, aki a koporsóban volt. Így meg volt sértődve. Milyen szomorú ez, amikor valaki még az élet és halál szélén se nem hajlandó megbocsátani, ha kell, még a halál küszöbén se. Emlékszek egy olyan nénire, nálunk volt többször családlátogatás, Isten egyik alkalommal csodálatos eredményt adott. Két hívő néni, egyik is imádkozó bibliaórás, a másik is imádkozó bibliaórás néni, egymásnak szomszédai, de a mesdjén úgy összevesztek egymással, hogy évek óta nem köszöntek egymásnak, úrvacsorázni jártak, évek óta fennhangon mondták a mi atyánkba ezt, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és hát felhívták a hívek a figyelmet, hogy tiszteletes, ezek évek óta nem köszönnek egymással, külön mennek templomba, külön oldalra ülnek, haragban vannak, ott a mezsgyén van, hogy fél méteren egy szántás nem úgy sikerült, egyszer összevesztek, azóta se tudnak kibékülni. Hát és elmentem hozzájuk, hosszasan beszélgettem egyikkel, másikkal, nem akartak kibékülni. Még ha meghalok, akkor se. Ilyen kemény volt a szívük. Hívő idősasszonyok. Hát aztán imádkoztunk, beszélgettünk szeliden az igéről, és elmondta nekik, hát nézzék ezt az imádságot, komolyan kellene vennünk, ami a mi atyánkban benne van. Hát nem lehet úgy, hogy elmondjuk az imádságot, aztán mégse vesszük komolyan magunkra nézve. Aztán Isten úgy adta, hogy aki egy kicsit alázatosabb hívő volt, egyszer odaszólt a másiknak, hogy jó napot, szomszédasszony, aztán lassan elkezdtek beszélni, aztán megbeszélték a haragot is, elengedték, azt mondták, ezen a fél méteren már ne veszünk össze örökre, és kiegyeztek egymással. Most már együtt járnak templomba, most már megbékéltek, hála legyen Istennek ezért. Ez a farizeus nem igazán szerette a vámszedőt, nem volt benne szeretet embertársai iránt, de hadd mondjam, hogy nem csak a vámszedőt nem szerette, nem szerette ő a többi elesett embereket sem, igazából gyűlölet volt benne, megvetés, lenézés. Önmagára volt büszke, másokat pedig csak gyűlölt. Hogyan is küldhetne Isten megigazultan haza valakit a templomból, amikor az még azt se tudja szeretni, aki vele együtt jár a templomba? Ezen a mondaton érdemes elgondolkoznunk. Hogyan tudhatna Isten ma este hazaküldeni akár téged is, megigazultan, megbocsájtásban részesülve, ha még azt se tudod szeretni, aki veled együtt jár templomba. Olyan jó lenne, hogyha Isten szent lelke ma ebben bennünket mélyen elgondolkodtatna. Megjegyzem azt is, hogy ez a farizeus igazából nem is nagyon könyörgött Isten könyörületéért, vagy kegyelméért, vagy irgalmáért. Imájában csak ennyi van benne, hogy Isten, köszönöm neked, hogy én milyen rendben vagyok. Úgy el volt telve ezzel, de semmi ilyesmi. Uram, légy irgalmas. Láttátok, hogy hallottátok, a másik az rögtön azzal kezdte, a vámszedő. Ő ilyet ki nem mondan, hogy nekem szükségem van irgalomra, bocsánatra. Te, hogy mondd ilyet ki, mert még végül a büszkesége összetörne. Semmi ilyen nincs az ő szavaiba. Hogyan adjon Isten valakinek kegyelmet? Hogyha egyszer nem kér. Aki nem kéri a kegyelmet, az ne csodálkozzon, hogy nem is fog kapni kegyelmet. Testvérek, Jézus Krisztus azt mondja, kérjetek és adatik néktek. Lehet kérni kegyelmet, bűnbocsátó kegyelmet, irgalmat. Zörgessetek a kegyelem ajtaján, és megnyittatik nektek. Az Úr Jézus erre biztat bennünket. Ez az ember nem fordult a kegyelem királyi székéhez irgalomért. Pedig igénk azt mondja, és ez mindannyiunknak szól, Jézusunk üzeni ezt nekünk, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Aztán hadd beszéljek néhány szót arról is, hogy nem csak azzal a farizeussal volt gond, hanem vannak sokszor olyan emberek, akik hasonlítanak nagyon ehhez a farizeushoz. Ez az ember elég jónak tartotta magát, amikor imádkozott, mivel úgy gondolta, hogy én nem tettem semmi rosszat. Az lehet, hogy igaz, hogy nem tett semmi rosszat a maga szemébe, de nem is tette meg azt a jót, amit meg kellett volna tegyen. Például azt se tette meg, hogy odaforduljon Istenhez segítségért, hogy elismerje bűneit. Nem tette azt meg, hogy esetleg segítsen elesett embereken, hogy bűnbánatért könyörögjön, tehát sok mindent ő nem tett meg. A vámszedő megtette, hogy bűnét beismerte. Sokszor ez is baj. Nem ment ő oda Jézus Krisztushoz, hogy így mondjam egészen valóságosan. Nem volt neki szüksége megváltóra. Ez a farizeus úgy érezte, hogy nekem nincs szükségem hivatkozni a bárányvérére. Úgy érezte, minek nekem áldozat, minek nekem áldozati állat, annak a vére. Hát én jobb vagyok annál, hogy itt miattam egy állatot leöljenek, kár lenne, hát én egy rendes ember vagyok. Áldozzanak azok, véres áldozatot, akik olyan nyomorult bűnösök, mint ott az a másik. Tehát én, hát én rendben vagyok. Testvérek, ez elég megdöbbentő, hogy így gondolkozott. De ha az így lenne, akkor hiába való lett volna az Úr Jézus Krisztus kereszthalála. Akkor ő hiába halt volna meg értünk a Golgotai kereszten, akkor hiába ontotta volna az ő vérét, akkor nem lett volna szükség arra, hogy őt üssék, bántsák, pedig ő a mi bűneinkért kapott sebeket. Ezt olvastuk az elején is. Ha ez így van, akkor nincs szükség megváltásra, akkor Krisztus ott a kereszten csak egy szerencsétlen tévelygő. Rosszul tett, hogy oda került a keresztre. Isten bocsásson egy ilyen mondatért, Krisztus Úrunk helyesen volt ott a kereszten. Csak ő gondolhatta volna így, hogyha mindent végig gondol. Testvérek, a megváltásra nagyon is szükség van, a Krisztus vérére minden embernek óriási szüksége van. Ha ma valaki jó embernek gondolja magát, talán túl jónak ahhoz, hogy megváltásra lenne szüksége, hadd mondjam így, hogy akkor igazából nem lehetsz megigazult ember. Nem lehetsz megigazult. Isten az ilyen embert nem tudja megigazítani, helyreállítani, mert ha Isten az ilyen embert megigazítaná, az ilyen farizeusokat, akkor arról kellene prédikáljak, hogy a mennyország felé két út vezet. De ha ezt tenném, akkor onnan egy fenyegetést kapnék, méghozzá elég szigorú. Attila, ilyet ne beszélj. Testvérek, nincs a mennyországba két út, csak egy út van, és ez az egy út a Jézus Krisztus útja. Én hiszem, hogy ez egészen így van, bár sokszor támadják ezt, sokszor kapunk hamis tanításokat, sokan mondogatják azt, hogy a mennyország felé sok út vezet. Szomorúan olvastam egyik püspök, református püspök könyvében egy olyan írás, mikor éppen a heidelbergi KP-t magyarázta, és úgy még az illusztrátorok egy rajzzal ki is ábrázolták az ő magyarázatát, azt mondta, hogy a mennyország felé sok út vezet. Egy domb van, a domb tetején van a mennyország, és oda van Jézusi út, meg van más út is, sok más vallás útja is oda vezet, egészen más idegen vallások útja, úgy hátrébről, de felvezet oda. Én ebben egyáltalán nem tudok egyet érteni. Hiszem és vallom, a mennyeknek országába egy út van, Jézus Krisztus útja. Hogyha az Isten megigazítá és megváltottnak nézni az ilyen farizeusokat, akkor talán azt lehetne mondani, hogy talán ennek a farizeusnak van valami külön VIP belépője. Így írtam le magamnak, ez így az este ötlött be egy ilyen gondolat, mint ahogy a futballpályákon is, meg a Forma 1 versenyeken vannak olyan átlagos belépő jegyek, meg aztán van egy olyan VIP, ahol külön vannak a kiemelt vendégek. Hát testvérek, a mennyországba nincs olyan, hogy a bűnösök azok mennek egy nagy kapun befelé, és aztán vannak ezek a kiváló farizeusok, ők meg egy külön ajtó mennek befelé, mert ők nekik más kivételes ajtó van. Hát testvérek, ez kész röhely lenne. Isten egyetlen ajtót hagyott meg a mennyország felé, és ha valaki más ajtón akar bemenni, annak az Isten oda fog szegezni egy kérdés, hogy barátom, mi módon jöttél te ide be? Igazság szerint nem mehet oda be, de ez a kérdés nagyon elgondolkoztató, hogy barátom, mi módon jöttél te ide be? És hogyha ez így lenne, ahogy ez a farizeus elképzeli, vagy ahogy néha ma is emberek tévesen gondolkoznak Istenről, akkor testvérek, ezt a szent könyvet egy csomó helyen át kellene írni, ki kellene ollózni, ki kellene venni egy csomó részt belőle, és egész átszerkeszteni, de azért már megint mindjárt fenyegetést fogok kapni, hogy ilyet mondok, mert ilyet nem lehet tenni a Bibliával kapcsolatban. Testvérek, ez a szent könyv egy áldott könyv. Isten az egész kijelentést úgy írta meg, hogy ez, ami üdvösségünkre, megmentésünkre szól, nincs ennél tökéletesebb írás, áldott a tanítás, ne kezdjük mi ezt szétolózgatni, meg átírogatni, mert ez így van jól. Nincs más út, egyedül Jézus az út, nincs más alapja a megváltásnak, mint Jézus, mert más fundamentumot senki sem vetett, mint az Úr Jézust. Ő az egyetlen alap, az igazi biztos fundamentum. Ha rá alapozod az életed, megtartatsz, örök életed lesz, ha hozzájössz, mint bűnöshöz, akkor ráállva nem lesz lábod alatt ingoványos a talaj, de ha valaki ilyenbe bízik, hogy én elég jó vagyok, hadd mondjam így, éppen beszélgettünk arról, hogy volt egy régi prédikátor, mikor ő prédikált az embereknek a bűneikről, az emberek úgy kapaszkodtak a padba, hogy nehogy itt most azonnal a pokol kinyíljon alattunk, úgy megijedtek. Hát ha valaki ilyen farizeusi módon gondolkodik, vigyázzon, mert sikamlós talajon áll. Elsiklik az élete rossz irányba. Becsapja annak a lelkét maga a sátán. Aki hitető, aki megtévesztő, az embereket becsapja. Ha az önigazult emberek üdvözülhetnének, akkor a Biblia több részét is át kellene írni, és az pedig nagy baj lenne. De feltételezzük azt, hogy a bűnösök esetleg üdvözülhetnek részben a jó cselekedetek által is. Hogy vannak olyan emberek, akik részben bűnösök, részben pedig vannak jó tetteik, és így lehetne üdvözülni. Testvérek, ez nem állja meg a helyét, hiszen akkor mi lenne azokkal, akik csak bűnösök, és nem volt egy jó tette sem? Mi lenne azzal, aki ott volt a Golgotai kereszten Jézus mellett, aki teljesen elrontotta az egész életét mindenestől? Mi lenne azzal a paráznanővel? Mi lenne azzal, aki ma és mindent elrontott? Teljesen lelkibeteg volt, nincs más, semmi, amivel dicsekedhetne, csak annyi, hogy én egyszerűen szeretnék hozzád jönni, Jézus, úgy, amint vagyok, úgy jövök hozzád. Hát akkor az ilyen bűnösök kimaradnák, hogyha részben jót tettek, részben pedig bűnösök is. Isten azt akar, hogy teljesen bűnösként jöjj Krisztushoz. Egészen érezd azt, hogy elveszett a te életed ő előtte. Egy út van a megváltásra azoknak, akik Istenhez jönnek. A Jézusban vetett hit által jöhetnek Istenhez. És ha te nem a keskeny úton jössz, hogyha nem a keskeny úton fogsz jönni az Úr Jézushoz, akkor a végén Istentől kaphatsz egy komoly feddést, hogy hogy gondoltad te ezt? Hogy gondoltad, hogy te más úton akarsz bejönni Istennek az országába? Jézus Krisztus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket, mire? Megtérésre. A bűnösöket megtérésre. Akkor legjobb lenne a Bibliával azt is kihagyni, hogy ő az, aki megigazítja az istentelent. De ha ilyet tennénk, elég elszánt emberek lennénk. A Bibliában helye van ennek a mondatnak. Jézus azért jött, hogy megigazítsa az istentelent. Akkor az ilyen igére sem lenne szükség, mint például az egyik kedves Zsoltárom, hogy boldog ember az, akinek a hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. De milyen jó, hogy benne van ez a mondat, milyen jó, hogy leírták, Isten szent lelke odaírta, mert valóban boldog ember az, aki a bűnökből megszabadulhatott, és a vétkeiből megbocsátást talált, és eltöröltetett vétke. Testvérek, mi mindannyian bűnösök vagyunk, rászorulunk Isten bűnbocsátó kegyelmére, és ha Isten egyszer megbocsát neked és nekem, annál jobban fogunk örülni. Ha sok bűnt engedett el neked, annál hálásabb leszel érette. Annál boldogabb leszel, felszabadulsz, és örülhetsz, hogy Isten elengedte tartozásaidat. És amikor talán mi bűnösök így fogunk imádkozni, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek és nyomorult embernek, lehet, hogy lesz köztünk olyan, aki szégyelni fogja. Hogy imádkozhat ez így? Hogy imádkozhat ez így? De ha te szégyelni fogod az ilyen imákat, ha van olyan, aki szégyel az ilyen imákat, az majd Isten előtt fog számot adni az ő rossz felfogásáért. Imádkozzunk azért, testvérek, hogy Isten az ő nagy irgalmából megalázza mindazt, aki ma ferdén gondolkozik, aki helytelenül gondolkodik, aki magát túl jónak ítélte meg, önmagát állította be egészen rendes embernek, és azt gondolta, majd én ilyen úton, módon jutok be a mennyországba, mert én rendes vagyok, mert velem rendben van minden. Isten segítsen, hogy valahogyan az ő szent lelke megalázzon téged. Mégpedig úgy, hogy a térdeidre essél, hogy Jézushoz eljussál, hogy megnyíljon a te szemed, hogy mennyire vak voltam, hogy eddig csak a magam jóságát néztem. Másokat lenéztem, büszke voltam magamra. Bocsáss meg Isten, hogy eddig csak ezt láttam. Segíts Uram, hogy most már lássam valós énemet, bűnösségemet, és hozzá tudjak fordulni megtérésért. Még néhány záró gondolat. Azok az emberek, akik azt hiszik magukról, hogy ők túl jók ahhoz, hogy üdvözüljenek az Isten kegyelme által, azok igazából, hallottuk az elején, bizony kizáró helyzetbe kerülhetnek a mennyországból. Van olyan helyzet, mikor az ember kizáratik a mennyországból. Ha valaki túl jól gondolja magát, nem lesz ott a mennybe, de ha valaki nem lesz ott a mennybe, az nem csak úgy mint a Jehova tanúk mondják, hogy akkor nem lesz sehol, úgy megsemmisül, úgy elfelejtődik. Néha ezt mondják a szektások, meg van ilyen érdekes felfogás. Testvérek, az nem úgy valahova eltűnik, az egy másik konkrét helyre, egy másik konkrét állapotba fog kerülni, aminek a neve pokol, aminek a kiteljesedése kárhozat, gyötrelem helye, amely soha nem fog véget érni. Borzasztó, hogy állapot lesz ez, senkinek nem kívánom, soha ne juss oda, légy inkább a mennyország tagja, de ismert fel, oda csak elveszett bűnösként, irgalomért könyörögve jöhetsz. Jöhetsz könyörögve a drága főpaphoz, ahogy énekeljük, jöhetsz a megváltóhoz, az Isten áldott fiához, és ő neked meg tud bocsátani. Ha egyszer egy ilyen farizeus, egy ilyen mai farizeus mondjuk, annyira büszke, hogy mégis a pokolba fog kerülni, testvérek, lehet, hogy megfogják ott tőle a pokolbéli ördögök kérdezni azt tőle, hogy barátom, te hogy kerültél ide? Talán valami gyilkos voltál? Azt mondja majd, hogy hát nem voltam gyilkos. Talán valami parázna voltál, vagy részeges? Nem, én nem voltam az. Nem voltam se parázna, se részeges. Talán valami más rabló lehettél? Nem, én nem voltam rabló. Hát akkor miért kerültél ide? Hát tudjátok, én azért kerültem ide, mert túl jónak gondoltam magamat ahhoz, hogy én megváltás által, kegyelemből kerüljek Istenhez, azt hittem, hogy én a jóságom által oda fogok kerülni. És tudjátok, becsaptam magamat, mint halálig. Testvérek, ez megdöbbentő. Minek kellett ennek a pokolba kerülnie? Egyszerűen a saját, beképzelt büszkesége miatt. Mert ő másokat gyűlölt, másokat lenézett, magát jónak tartotta, és nem volt hajlandó Krisztushoz jönni bűnbocsájtó kegyelemért. Zárásképpen hadd mondjam még el azt, hogy testvérek, ha valaki, ha egy ember feláldozza az életét a haza védelmében, az egy nemes cselekedet. Amikor a keresztények feláldozzák az életüket és a vérüket Krisztusért, az Isten igazságáért, az mártíromság. Ha valaki pedig feláldozza az életét a büszkeségéért, és amiatt fog kerülni a pokolba, azt úgy hívják, hogy butaság. Bolondság. Az ilyen ember tényleg Isten által megvetett. Testvérek, az az ember, akiről hallottunk, a leprás, róla csak azt gondolták Izraelben, hogy Isten megveti őket, de Isten gyógyulást készített számukra, azonban az ilyenfajta farizeus ténylegesen Isten megvetettje. Oda is fogja taszítani a kárhozott kuklába. Nem tud vele mást kezdeni. Ha csak előtte fel nem rázza, ha csak előtte nem ébred benne bűnbánat, nem száll magába, és nem kezd a könnyeit hullatni bűnei láttán, ha nem ismeri fel, hogy micsoda egy képmutató volt idáig. Ha ez megtörténik, ha Isten szent lelke hitet támaszt benne, tudjátok, a hit onnan fentről származik, Isten ajándéka az. Ha Isten hitet támaszt, akkor egészen másképp lesz a helyzet. Testvérek, ha ma este közülünk esetleg valaki magára ismert, ha eddig így bízott a jóságában, akkor ma hagyja ezt abba. Lehet ezt abba hagyni. Lehet inkább úgy nézni magunkra, mint ez a vámszedő ember. Egészen a bűneinket Isten előtt sorolni, fájlalni, miattuk gyötrődni, és addig meg nem nyugodni, míg a kereszt alatt a bűnterhe le nem szakad a válladról, ki nem öntöd a szívedből az összes bűnterhet. Lehet így jönni Jézus Krisztushoz. Én hiszem, hogy ezt meg lehet tenni. És csak akkor lesz megváltásban részed, ha te őszintén a Krisztus vérére fogsz hivatkozni Isten előtt, ha neked szükséged lesz erre a drága kegyelemre, mert nagyon drága a kegyelem, bár Isten olyan, hogy ingyen osztogatja, de csak azoknak, akik ezt kérik tőle. Akinek nem kell, annak nem adja. Éppen ezért, ahogy most napok óta énekeljük az éneket, úgy még esténként is a fülembe cseng ez a kedves ének, amit így énekeltünk. Hadd idézzem most ennek az éneknek néhány sorát, záró gondolatokként. Íme a bárány, ő van ott, mikor a sátán megkísért és vádol, megbánt bűnökért, Jézusra nézek és áldom őt. Hát ezt kellene tenni. Ha már valaki közülünk úgy látja, hogy egészen elveszett vagyok, pokolra méltó, bűnös ember vagyok, na akkor már jöhetsz Jézushoz. Akkor nézz fel a keresztre, akkor tekints fel rá, és ő bűnbocsátó kegyelmét nyújtani fogja feléd. Addig ne jöjj, de akkor viszont már jöhetsz. Így szól az ének további sora, bűneimből megment ő, ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen, a bűnösért, Isten a bíró felmentett, Krisztusra nézve engedett, a bárányvére volt az ár, ő nála többé nincs halál, Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál. Ne énekeljük ezt az éneket hűvös szívvel, hanem énekeljük holnap este is majd lelkesen, tele szeretettel Krisztus iránt. Adja Isten, hogy így legyen, most pedig egy másik ének lesz majd az imádság után, amely szintén nagyon is elgondolkoztat bennünket. Így jöjjünk hát Krisztushoz, imádkozzunk együtt. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma este is közöttünk jártál. Köszönjük, hogy beszéltél nekünk Isten országáról. Beszéltél nekünk arról, hogy igenis van egy út, és csak egyetlen egy út van a mennyország felé. A bűnösök bűnbánó útja ez, akik jönnek keresztetbe fogózva, nem tudnak semmilyen érdemet hozni, nem tudják hozni a maguk jóságát, nem tudnak magukkal dicsekedni, de a bűneiket szeretnék letenni, mert nyomja a szívük terhét, megkeseredtek, már magukban is csalódtak, ezeknek te utat készítesz, Jézus, a mennyország felé. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy nagyon világosan, de mégis határozottan beszéltél velünk ma este arról, hogy ha valaki más utat képzel el magának, annak a számára kizáró ok lehet, hogy a mennyországba jusson. Annak a számára nincs más elkészítve, mint pokol, és a kárhozat rettenete, annak a lábai alatt ingoványos a talaj, annak a számára még ez a templom sem biztonságos, bár lehet, hogy ide jár, azt gondolja, hogy itt jó helyen vagyok, de ha ebben bízik, hogy ő ilyen jó, itt sincs biztonságba. Csak az Úr Jézus Krisztus közelében. Ha hozzátér meg, ha ő láttatja meg, hogy milyen nyomorult az állapota. Jézus Krisztus, könyörülj hát, ha csak egy lélek is van itt ma este, aki téveigőn gondolkodott lelke állapotáról. Könyörülj meg mindannyiunkon, rajtam is, soha ne gondolkozzak így. Segíts ebben. Szeretnénk hozzád jönni. Kérünk Istenünk, hogy hadd legyen ránk is érvényes a Krisztus áldozata. Hadd tudjuk elhinni, hogy egy drága csere történt érettünk, hogy Istenünk, a te egyszülött fiad téged kiengesztelt. Mi méltók lettünk volna a pokol büntetésére, és ő került halálra, ő szállt alá helyettünk a pokolba. Köszönjük ezt, Istenünk, hogy az ő áldozata kedves volt számodra. Érette, tekintesz ránk, kiengesztelődve. Köszönjük ezt, Atyánk. Hálásak vagyunk ezért. Imádkozunk, Istenünk, ha valaki ma este még nincsen rendbe előtted, nagyon hamarosan rendeződjön az ő lelkének sorsa, minél hamarabb. Nehogy elrontsa végleg lelke állapotát. Istenünk, támaszd te onnan fentről a mennyeknek országából, élő hited benne. Hallgass meg imádságunkat. Annak a Jézus Krisztusnak a nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldás szavait. A békesség Isten pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen.
Köszönjük szépen. Ha Isten segít bennünket, akkor holnap este is 18 órakor együtt tudunk lenni, és meghallgathatjuk a következő szolgálatot, ki kerülhet be Isten országába címmel. Holnapra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hívogassunk másokat is, ha van rá lehetőségünk és módunk. Az záró énekünket énekeljük most, a 458-as dicséretünket, 458. dicséretünket, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Áldás békességet kívánunk!